Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 151. dicséretet énekeljük, Uram Isten, siess minket megsegíteni.
Uram Isten, siess minket megsegíteni, így nagy szükségünkben, Krisztus Jézusért, mi Urunkért, és megváltónkért.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút az életének 88. évében elhunyt Varga Sándortól, aki az utóbbi években festményeivel színesítette az ünnepi alkalmainkat. Györfi András, 83 éves, és Császár Józsefné Márkus Ibolya, 87 éves korában elhunyt testvéreinktől. Hozzátartozóiknak Isten vigasztalását kérjük erről a helyről is. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebzett lelkeket. Jövő vasárnap, augusztus 4-én, az istentisztelet után gyermektábori megbeszélést tartunk. Erre szeretettel várjuk mindazokat, akik a táborban bármilyen formában, tanításban, gyermekfelügyeletben, takarításban, étkeztetésben, szállításban, és így tovább segítséget tudnak nyújtani, hogy jöjjenek a megbeszélésre, illetve jelezzék a felajánlásukat a lelkész hivatalban. Most folytassuk az istentiszteletet, a 279. dicséretet énekelve, Vígake földlakosai, így kezdődik. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét Máté evangélium a 25. fejezetéből, a 14. verstől a fejezet végéig olvasom, vagyis csak a 30. versig. Ezt mondja Jézus, mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1. Kinek-kinek képessége szerint. És elment idegenbe. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott vele, és másik 5-öt keresett hozzá. Ugyanígy a 2 talentumos is másik 2-t keresett hozzá. Aki pedig az 1-et kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az 5 talentumot kapta, hozott másik 5 talentumot, és így szólt: Uram, 5 talentumot bíztál rám, nézd, másik 5 talentumot kerestem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, ha kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, jöjj és osztozz urad örömében. Eljött az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, 2 talentumot bíztál rám, nézd, másik 2 talentumot kerestem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, jöjj és osztozz urad örömében. És amikor eljött az, aki az 1 talentumot kapta, ezt mondta: Uram, tudtam, hogy könyörtelen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahova nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van az, ami a tied. Ura így válaszolt neki: Te gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam? Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamatostul kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik és bővelkedni fog, attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Isten áldása legyen ige hallgatásunkon, hogy megértsük, befogadjuk és teremjen bennünk gyümölcsöt. Most ezt kérjük imádságban is, helyünkről fölkelve. Látod, Istenünk, hogy jöttünk a sürgésforgásból, a teendők és gondok ezreiből. Köszönjük, hogy most idejöhettünk eléd. Köszönjük az elkészített vasárnapot, az ünnepnapot, a megállást, amikor nem elvárásokkal szembesülünk, hanem a te csodálatos, kinyújtott kezeddel, szereteteddel, megváltásoddal. Nagyon nagy szüksége van az életünknek arra, hogy meg tudjunk újulni, meg tudjunk erősödni, hogy lássunk a sok-sok tennivaló mögül, lássuk a célt, lássuk az irányt. Kérünk téged, szent lelkeddel légy itt velünk. Köszönjük, hogy az úrvacsorában nem csak ajándékaiddal, hanem veled magaddal találkozhatunk. Te magad nyújthatsz nekünk ismét kegyelmet, erőt, szeretetet. Kérünk, hogy szent lelked áldja meg Isten tiszteltünket. Segíts az igét érteni, befogadni, és vinni az életünkkel ki a világba. Amen. Készüljünk az ige hirdetésre, a 172. dicséret éneklésével szűkölködünk nagy mértékben segedelem nélkül. Igehirdetés alapjaként Mózes első könyve második fejezete 15. versét olvasom. Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. Foglaljuk el helyünket. Az ebben a hónapban kezdett sorozatunkkal az a cél, hogy megerősödjünk a Biblia világos és egyértelmű tanításaiban, a világ által sugallt dolgokkal szemben. A Bibliának van világos tanítása, ahogy láttuk, sok mindennel kapcsolatban. Láttuk először, hogy a világ keletkezésével kapcsolatban egészen világosan utat mutat, hogy a Teremtő Istennek köszönhetjük mindazt, ami körülvesz minket. Láttuk, hogy a sötétséggel kapcsolatban is világosan utat mutat a Biblia, hogy a mostani világban megvan a szerepe. Majd eljön az a világ, amelyik igazán az Isten szerint való, amelyben csak világosság lesz, de most a sötétségnek megvan a feladata, hogy kontraszt legyen, hogy elriasszon minket a rossztól, és így tovább. És múltkor láttuk azt is, hogy Istennek világos akarata van arra nézve is, hogy férfivá és nővé teremtette az embert, nem férfivá és férfivá, nem nővé és nővé, férfivá és nővé, és ezzel közösségre akar minket tanítani, és szeretetre. A mai napon azt nézzük meg, hogy a munkával mi a célja az Istennek, mi a terve, van-e világos tanítása erről a Bibliának? Természetesen van. A munkát a mai életben sokan sokfélének tartjuk. Főleg az idősebb nemzedék egy olyan dolognak, amit cipelnünk kell és tennünk kell, lehető legtöbbet, legjobban. Fiatalabb nemzedék lehet, hogy nagy részt úgy gondolja, hogy a munka egy olyan dolog, amivel pénzt lehet keresni azért, hogy aztán jól érezhessük magunkat, és tegyük, amit mi szeretnénk. Mi a tanítása a munkával kapcsolatban a Bibliának? Ez az igazi kérdés. Ha ezt megértjük és megtanuljuk, akkor lesz a helyén ez a dolog is. Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. A teremtés történetéből olvastam ezt a mondatot, és a teremtés története nagyon fontos rész a Bibliában. De nem csak úgy van, hogy a Biblia 1200 oldal, és akkor benne minden egyformán fontos, nem. Vannak benne különösen fontos oldalak, amiket többszörös hangsúllyal kell olvasni, odafigyelve. Egyébként a Bibliában mindent így kell odafigyelve és többszörös hangsúllyal olvasni, de vannak oldalak, amiket különösen a teremtés történet az egész világot elindítja, és ott az Isten tervét mutatja meg. És amikor az embert megteremti az Isten, akkor ott két dolgot rögtön a teremtésnél odaad az embernek. A múltkor láttuk, hogy azt, hogy férfivá és nővé teremtette, tehát közösségi létet, a szeretet tanulását adja az embernek, és itt pedig látjuk a másikat, ezt többször is hangsúlyozza az első fejezetben és másodikban is, most onnan olvastam a másodikból. Elhelyezte az embert az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. Tehát a munkát is már a teremtéskor neki adta az embernek. És ez azt kell, hogy jelentse számunkra, hogy a munka nem egy függelék, nem egy lényegtelen, vagy egy pótolható, helyettesíthető dolog ebben a világban. A munka az ember lényegéhez tartozik, ahogy azt mondtam, hogy a társas lét, a közösség is az ember lényegéhez tartozik a múltkor. Most azt kell mondjam, hogy a munka is az ember lényegét teszi. Tehát azt mondja, hogy azért tette oda az embert a földre, ugye a teremtéskor az Éden kertjébe, de mindesetre a földre, mert az Éden kertje már nincs meg, de azért tett minket ide az Isten, hogy műveljük és őrizzük a földet. És ez egy célhatározó. Tehát a munka, úgy is lehet mondani, hogy szinte egy cél, vagyis célja van vele, nem a munka a cél, de vele nagyon fontos célja van a mindenható Istennek. Nagyon jó így nézni a munkára, mert a mindennapi robot az sajnos nehéz. Kiveszi az emberből az erőt. Főleg az, hogy a legtöbbünk újra meg újra visszatérő dolgokkal szembesül. Ha csak egy háziasszonyra gondolunk, akkor mindig újra meg újra egy fél óra alatt megesszük, amit alkotott több órán keresztül, és aztán még mosogatni is kell, és ez újra meg újra ismétlődik. De egy gyárban, vagy egy kőműves, vagy egy festő, vagy bárki esetében ez ugyanígy van. Mindig ugyanazok a dolgok, vagy akár egy hivatalba. Vagy akár még a tanításban is, hogy mindig ugyanazok a gyerekek, sőt, lehet mondani, hogy egyre nehezebb gyerekanyag, és újra meg újra föl kell venni a kesztyűt, és újra csinálni. És ezzel az Istennek van célja és terve az életünkben. Ez egy nagyon nagy öröm üzenet, még azoknak is, akik tanulnak, mert hát ugye talán Lenin, vagy nem tudom én, ki mondta, hogy a mi munkánk a tanulás, ez föl volt írva annak idején a mi iskolánkba, de ez attól még megállja a helyét. Tehát, mit jelent a számunkra az, hogy a munka egy Istentől rendelt céllal van az életünkben? Nézzük meg ezeket sorba. Először is azt jelenti, hogy a fizetéstől függetlenül van ez így. Ádámnak és Évának sem adott senki semmiféle fizetést. A munkát nem a fizetés teszi, meg adja, meg nem attól lesz az értékes vagy értéktelen. Ez azért nagyon fontos hangsúlyozni, mert szegény háziasszonyok, akik esetleg több gyermeket nevelnek, lehet, hogy ma azért is az az egyik oka, hogy kevesebb kedvük van a hölgyeknek gyermeket nevelni, hogy nem becsülik meg és nem értékelik igazán. Az a munka, amit a családban kell végezni, hát azért nem adnak fizetést. Még a főállású anyaságért is csak 20-valahány ezer forintot, hát ez milyen fizetés. De ettől még az csodálatos munka és hivatás, amit a mindenható Isten adott az embernek. És így van ez minden más munkával is. Tehát a férfiak is kell, hogy végezzenek nem csak olyan munkát, amit ér megfizetik őket. Netán ők is segíthetnek otthon, meg vannak a férfi munkák is a ház körül. De hát a gyülekezet sem működik másképp, mintha vannak benne olyan emberek, akik önkéntes munkával végzik a szolgálatukat, akár a gyermekekkel foglalkoznak így istentisztelet idején, vagy van nagyon sokféle ügyes-bajos teendő. Én nagyon-nagyon örültem Gyöngyösön is, és itt Csepelen is, hogy olyan gondnokokkal találkoztam, akik tényleg mindent beleadva teszik a munkájukat. Van, aki még úgy is beszél róla, minthogy ez is az ő munkája, csak persze azt nem hangsúlyozza, hogy ezért aztán semmit nem kap fizetést. Tehát a munka értékét nem a fizetés adja. A munka értékét az adja, hogy az Istennek célja van vele az életünkben. És a második, amit hangsúlyozok, hogy nem csak a kiváltságosok munkájával. Van egy olyan hamis elképzelés a gyülekezetekben, hogy a lelki pásztor munkája, na, az aztán igazán olyan munka, amit az Isten értékel. Az, igen, az egy fontos munka, az egy maradandó munka. Amit mi csinálunk, az elmúlik minden hatása, és a mennyországban már nem is lesz semmi belőle, ugyan csak azért csináljuk, hogy az életünk fennmaradjon. De a lelkipásztori munka, na az igen. De a Biblia nem ezt mondja. És egyáltalán gondolhatunk minden másra, hogy milyen munkák vannak. Sokan azt gondolják, hogy alantas fizikai munkát. Nem, hát azért tanulj gyermekem, hogy ne kelljen neked fizikai munkát végezni. Beülhess egy irodába, és ne kelljen. Büdösnek lenned a trágyahordástól, és így tovább. De a Biblia azt mondja, hogy nem a kiváltságosak munkája van az Istentől csak, hanem mindenféle munka. És igazán a kétkezi munka az, ami egyértelmű, hogy Istentől van. A többiben már sok az emberi kitalálás, a többinél már sokkal nehezebb megkeresni az értelmét. Igen, a kétkezi munka, épül a ház, lesz kenyér az asztalon, lesz cipő vagy valami, amiben járjunk, és így tovább. A kétkezi munka, az tudjuk, hogy van értelme. Ha nem kétkezinél már nehezebb megtaláljuk, de ott is meg lehet találni, hogy mi az értelme. De nem csak a kiváltságosok munkája van az Istentől, hanem a kétkezi munkásnak a munkája is. És ő is végezheti éppen ezért olyan örömmel és lendülettel és szeretettel, ahogyan bárki más. Akár a háziasszony is végezheti úgy. És a harmadik dolog, ugye, hogy mi is a célja, mert arról még nem is beszéltünk, hogy mi a célja Istennek a munkával. Ugyanaz, mint amit a múlt héten mondtam, hogy mi a célja a házassággal, hogy férfivá és nővé teremtett. Ugyanúgy az a célja, hogy formáljon minket és tanítsa. A munka hiányzik az embernek. Mondtam, hogy a feliratok attól függetlenül, hogy hova vannak éppen felírva és mikor, attól függetlenül még érvényesek lehetnek, hogy a munka nemesít, vagy a munka szabaddá tesz, hát ezek szintén rossz emlékű feliratok, de attól még ezek is igazak. Szükség van, hogy a gyermekeinket elsősorban munkára, mégpedig a konkrét kétkezi feladatok elvégzésére megtanítsuk. Hiányos és egyoldalú felfogás volt, ami az én gyerekkoromban, meg felnőtt koromban dívott, hogy a gyerek dolga az, hogy tanuljon. Igen, a mi munkánk a tanulás, igaz, azt jól kell csinálnia, de attól még nem ez az egyetlen dolga. Bár ehhez mondjuk tanulni is meg kéne tanítani, de nem ez az egyetlen, amire meg kell tanítani, hanem igenis meg kell tanítani dolgozni. És igenis minél korábban. Mert igenis ettől formálódik, lesz felelősségérzete. Tapasztalni fogja, hogy amit teszek, annak van értelme. Ezt lehet használni, az segít a családnak, és tapasztalja, hogy a végén örömem lesz belőle. Mert jó látni, hogy igen, ezt én csináltam, és én erre vagyok képes, és hálát adni Istennek. A munkán keresztül az Isten tanít és formál. Természetesen arra is, amit a közösséggel, hogy tudjuk, hogy nem magunknak élünk. Hogy amit tesszünk, azt nem csak magunkért tesszük. Nagyon mérges szoktam lenni, amikor a családunkba előkerül ez például, hogy valamit helyre pakoljon valaki, azt mondja, hogy hát nem én vettem elő, nem én tettem oda, igen. És mi lenne, hogyha anya mondjuk csak azt mozdítaná odébb, amit ő vett elő. Csak azt rakná el, és csak abból, és csak annak főzne, aki vásárolt, és így tovább. A munka óhatatlanul megtanít arra, hogy nem magamnak élek. Abból, amit csinálok, természetesen nekem is van hasznom, de másoknak is. És ez így van rendjén. Aki ezt nem tanulja meg, az valami nagyon fontosból kimarad, és önző marad. És a következő gondolat, amit föl van írva, hogy mi az Istent is a munkánkkal tudjuk szolgálni és dicsőíteni. És ez egy nagyon fontos gondolat, hogy a hét úgy teljes, hogy van vasárnap is, meg vannak hétköznapok is. És ez így képez egy egységet. És bizonyos értelemben a vasárnap is munka. Tehát a vasárnapot azért kaptuk, hogy Istenre tudjunk figyelni. És bizony ez is munka, könnyebbiten bóbiskolni, meg elveszteni a fonalat, és mindenfelé kalandozni, mint odafigyelni, hogy miről is van szó. Nyilvánvaló munka az Isten tisztelet is. És amikor énekelünk, akkor is munkát fejtünk ki, de ugyanúgy a hétköznap is Isten tisztelet. Ahogy a vasárnap is munka, csak másfajta. A hétköznap is Isten tisztelet, csak másfajta, amivel megtelt a lelkünk, azt ott éljük meg a hétköznapokban. Ott tudjuk értékelni a hétköznapjainkat, az életünket, az adottságunkat. Felolvastam a talentumos szolgákat. Ott derül ki a hétköznapokban. Nem amikor találkozunk az Istennel, és adja a parancsokat, hogy mit kellene, hogy kellene, hanem ugye itt is a hétköznapokban derült ki, hogy melyik szolga milyen. És ha mi úgy találkoztunk az Istennel, hogy jaj, de csodálatos, mi mindent ajándékozott nekem. Jézus Krisztusban megbocsátotta a bűneimet, Szent Lelke által velem van, és én neki szolgálhatok. Akkor a hétköznapokban úgy fogom tenni a munkámat, ennek megfelelően, örömmel, békességgel, türelemmel, szeretettel. Nem könnyű dolog ez, de újra meg újra meríthetem az erőt, a türelmet, abból az Istenből, aki ennyire ajándékozó és így szeret engem. Ha pedig úgy találkozunk az Istennel, mint az a bizonyos egy talentumos szolga, hogy tudtam, Uram, hogy te kegyetlen és követelő Isten vagy, akkor a hétköznapokban is lusták leszünk, azt lessük, hogy hol lehet kibújni a dolgok alól, és mi az, amit feltétlen muszáj megtenni. És akkor az lesz a következmény, amit láttunk, hogy hát nem kapunk éppen dicséretet, sőt. Tehát nem mindegy, hogy itt az Isten tiszteleten hogyan találkozunk az Istennel. Köszönve, hogy mennyire szeret minket, és mennyi ajándékot ad, vagy kötelességszerűen, hogy igen, hát tudjuk, hogy ő követel, és nekünk minden meg kell, muszáj megtenni, és ajaj. Ez a hétköznapjainkon fog meglátszani. Mi szolgáljunk az élő Istennek örömmel, amikor a hétköznapokban a munkánkat végezzük. És az Istenre fog mutatni. És lehet, hogy még meg is kérdezik, hogy hát te miért vagy ilyen, hát te stréber vagy? Te jó akarsz lenni a főnök előtt, vagy mi? Igen, mondhatjuk, én jó akarok lenni a főnök előtt, de a hálából a leghatalmasabb főnök előtt, aki mindig és mindenkit lát. És végül ott van, hogy a munka jelentősége nem mulandó és mellékes. Nagyon rosszul gondolkozik az, aki a Bibliából azt gondolja, hogy a munkát kaptuk itt erre az életre, hogy az Isten formáljon minket, de ez egy átmeneti és mulandó dolog, és majd megszabadulunk tőle, és ott majd a mennyországba lógázhatjuk a lábunkat a felhőkön, és énekelhetünk. Az előbb mondtam, hogy az ének a... Bocsánat. A szép ének is munka. Természetesen oda kell rá figyelni. De mi nekünk egy ilyen képzetünk van talán a mennyországról, hogy ott majd így lustálkodunk, és élvezzük az életet. Talán úgy, mint ugye Allahhal vannak a mohamedánok, hogy majd a paradicsomban, teljes kiszolgálásban részesíti őket. De amikor a Biblia leírja az Isten országát, akkor ott Például leírja az Új Jeruzsálemet, és ott azt mondja, hogy szállítanak is. Szekerekkel. Hát úgy látszik, hogy dolgozni fognak. Nagyon érdekes. Mert a munka az nem olyan dolog, aminek csak erre az életre van értelme. Egy könyvet olvastam, amiben azt mondja, hogy sokan úgy gondolják, hogy a keresztény szolgálat, munka az igazi, mert az olyan, mint amikor a süllyedő Titanicról mentik az embereket, és mentőcsónakokba hordják. A többi munka meg csak olyan, hogy hát a napozó ágyat igazítom a süllyedő Titanicon. Hát mi értelme annak? De nem így van. A Biblia azt mondja, hogy a munkánk, ti munkátok nem hiába való az Úrban. És itt egész biztos, hogy nem csak a lelki munka az, amiről így nyilatkozik a Biblia. Azzal, hogy az Isten tanít és formál a munkán keresztül, azzal valami nagyot ad, és készít arra a világra, amikor újra itt lesz a paradicsom, újra közösségbe lehetünk az Istennel, és láttuk, hogy oda feladatot adott az Isten. Az Édenkertben dolgozott Ádám és Éva. Feladata volt, művelje és őrizze. Feladatunk lesz az Isten országában is. Ez ebből a példázatból gyönyörűen kiderül. Azt mondja, mi a jutalom? Oda megy lelkendezve, hogy 5 talentumot nyertem az 5 talentummal, amit kaptam. Ez sok millió forint egyébként. 1 talentum is. Úgyhogy ez nagyon nagy pénz volt. És mit mond erre a gazda? Jól van, jó és hű szolgám. Hű voltál a kevésen, most sokat többet bízok rád. Jön az újabb és nagyobb feladat. Nem a láblógatás, de azt mondja, hogy menj be a te uradnak örömébe. Jézus Krisztus azt mondja, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodik. Én is munkálkodom. Tehát, hogy az atya öröme a szüntelen munkálkodás. De menj be a te uradnak örömébe. Még több feladatod lesz. Csak persze ne arra gondoljunk, hogy ó, hát ezt is alig bírom, az egy más helyzet lesz. Ott le lesz véve a munkának az átka, ott már nem lesz fárasztó és terhes, hanem örömmel végezhetem, és nem fogok belerokkanni, és megkopni, és végén meghalni, mert annyit dolgoztam ebben az életben. Ez mindnyájan így leszünk most, de ott már nem. De a munka tulajdonképpen egy cél is. Hogy ott tevékenykedjünk úgy, ahogyan Isten tevékenykedik. És végül csak bátorítom a testvéreket, hogy az úrvacsora itt van, meg van terítve az úrasztala, és találkozhatunk Jézus Krisztusban a Szentlélek által az Istennel. Abban a Jézus Krisztusban, akiben az Isten lejött közénk a földre, és az életének a nagyobb részét ácsként dolgozta. Egész biztos, hogy már 10 éves korában az édesapja, a nevelőapja József beállította a műhelybe. Ugye ő is ács volt. Ez az ács, ez azt jelentette az akkori fogalmak szerint, hogy például bútorokat, meg mezőgazdasági eszközöket, igákat, egyebeket csinál, készített fából. És beállt az apja mellé 10 éves korában, és úgy 35 éves volt már legalább, amikor ezt abba hagyta. Ez azt jelenti, hogy legalább 2 évtizedet a kemény munkával töltött el. Jézus Krisztusban az Isten, amikor eljött közénk. És 40 éves sem volt, amikor meghalt, tehát az életének a nagyobb részét így töltötte el. Hát ha ő így megbecsülte a munkát, mert ő biztosan, nagyon pontosan és gondosan dolgozott, de mindig örömmel, türelemmel és szeretettel, és az Isten dicsőítve. Na hát ezzel a Jézus Krisztussal találkozhatunk lélekben az Úr vacsorán. Aki amikor abba hagyta ezt a munkát, ezt is csak azért hagyta abba, mert Isten adott neki egy fontosabb küldetést, hogy most már tanítsd az embereket, és foglalkozz az emberekkel, a fával könnyebb. Az nem beszél vissza, annak nincsenek különböző más elméletei és kifogásai, és foglalkozz az emberekkel, és ezt is tette türelemmel és szeretettel 3 éven át. És ezt is csak azért hagyta abba, mert egy még nagyobb feladatot, munkát kapott, hogy most pedig vedd fel és cipeld az emberek bűnét. Ami terheli őket, és ők nem tudnak vele megbirkózni, és összeroppannak alatta, te azt vedd föl magadra. És ebbe halt bele ő, értünk, hogy meg tudjon minket szabadítani ettől a tehertől, segített nekünk, ez volt a legkeményebb munka, amit elvégezett. Hát most adjunk hálát ezért, és mi is tanuljunk szolgálni bármilyen formában, és követni Jézus Krisztust ebben az életben. Amen. Most készüljünk az úrvacsora vételéhez, a 760. éneket énekelve, így kezdődik, Úr Jézus Krisztus legfőbb jó kegyelem kútforrása.
Krisztus legfőbb jó, kegyelem kút forrása. Eljöttünk hozzád megváltó, meghívtál lakomádra. Szerelmed dicsőségére, és a mi lelkünk üdvére, tested és véred venni.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogy hogyan adta nekünk Jézus Krisztus az úrvacsorát. Pál apostol a korintusiakhoz írt első levele, 11. fejezetében ír erről a legbővebben a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, ezt mondván, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Most készüljünk lélekben, adjunk hálát az Isten Jézus Krisztusban értünk megnyilvánult szeretetéért. Kérjük az ő bűnbocsátó kegyelmét, és kérjük az ő segítségét, hogy őt dicsőítve tudjunk élni a hétköznapokban. Ki-ki önmagában csendben imádkozik, és majd közösen fogjuk befejezni az imádságot az 51. Zsoltár szavaival. Imádkozzunk együtt is. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Most valljuk meg hitünket is, helyünkről fölkelve az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alá szállt a poklokra. Harmadnapon föltámadt a halottak közül. Felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Ámen. Egyházunk rendje szerint intézem hozzátok még a kérdéseket, melyre meggyőződésetek szerint hallható szóval feleljetek. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogyha Isten meg nem könyörült volna rajtunk, mindannyian elvesztünk volna bűneinkben? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen? Hiszem és vallom. Mindezt elhíve, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy életeteket az Úrnak szentelve, már ebben a jelen való világban, mint az ő általa megváltottak, az ő dicsőségére éltek. Ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom, és most pedig, mint az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem a ti bűneitek bocsánatát, melyet megáld az Atya minden bűnbánónak, fiának, Jézus Krisztusnak érdeméért. Fejezzük ki egymással is megbékült voltunkat a kézfogással a környezetünkben. Foglaljuk el helyünket, és járuljunk az úrasztalához alázatos szívvel és szép renddel, a szokott renddel, ugye mindig a fal felé indulunk el, és jövünk ki ide az úrasztalához. Az első padoktól kezdve folyamatosan hátrafelé, először én nekem a bal kézre eső oszlop. Az úrvacsora osztás alatt éneklünk a kitett énekeket. Először a 673. éneket, Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név. Kedves testvéreim, így adta nekünk Jézus Krisztus az utolsó vacsorán az úrvacsorát, így éltek vele a tanítványok, hitvalló őseink, és most Isten kegyelméből így élhettünk vele mi is. Mielőtt hazatérnénk, bátorítalak titeket az Istennek tetsző életfolytatásra az ige szavaival. Kérünk továbbá titeket, atyám fiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. A lelket meg ne oltsátok, a prófétálást meg ne vessétek, mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok, mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestül, és a ti egész valótok, mind testetek, mind lelketek, fethetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt. Adjunk most hálát Isten kegyelméért, jelenlétéért, imádságban, helyünkről fölkelve. Magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy benned lejött közénk az Atya szeretete. Köszönjük, hogy te is dolgoztál nehéz fizikai munkát, fárasztó és egyhangú munkát. Te is türelmesen foglalkoztál emberekkel, és köszönjük, hogy a végén még az életedet is feláldoztad a mi bűneinkért. Köszönjük, hogy ebben a kegyelemben részesedhettünk most is. Ezt tapasztalhattuk meg, hogy nekünk is, itt és most is megbocsátasz. Köszönjük, hogy nem terhel minket mindaz a rossz, amit elkövettünk, te ellened és egymás ellen. Köszönjük, hogy megújulhatott bennünk a hit, a remény és a szeretet. Köszönjük, hogy békességet kaphattunk a szívünkbe, de legfőképpen a te lényedet és jelenlétedet köszönjük. Szeretnénk azt hordozni, megőrizni a hétköznapokban is. Segíts ebben, bátoríts minket, figyelmeztes minket, légy velünk, szent lelked által. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Együtt vigyük nemzetünket is imádságban Isten elé a szózat éneklésével.
Hozzádna rendületlenül, légy híve, ó magyar, bölcső. áldjon vagy várjen sors keze, ítélet élnek halott kell. Áldjon vagy várjen sors keze,
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 371. dicséretet énekeljük, Jézus Krisztus Mesterünk, énekeljük el végig.